A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Zajlik az élet, sok esetben bizony zajos az élet mostanában a sportvilágban, hiszen láthattuk, hogy a napokban futballmérkőzést kellett megszakítani a szurkolók nem éppen sportszerű viselkedése miatt. A Jégkorong Szövetségben pedig zajlanak a vádaskodások a klubok között. Nem mellékes azonban, hogy közben egyetemista világkupát szerveznek Karcfalván, ahol a Székelyföldi Jégkorong Akadémia sportolóinak teremtenek jó feltételeket az edzésre, felkészülésre. Mai meghívottam a Székelyföldi Jégkorong Akadémia menedzsere, Nagy Attila. Tisztettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0742 74 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Közben ugye tavaly nyár ősz óta zajlanak ezek a bizonyos vádaskodások a Román Jégkorong Szövetségben. Csitultak-e a kedélyek valamennyire? Van most választott vezetősége a szövetségnek?
Az ők elképzelésük szerint van, amit a régi vezetőség szerint van. A minisztérium és a csapat, vagyis a sportágban játszó, létező csapatok jó része szerint nincs. Egy érdekes padhelyzet van kialakulva. Szeptember 15-én volt egy választási közgyűlés, ahol próbáltak nagyon mocskos módon elcsalni mindenféle lehetőséget, elvették a csapatok jó részének a szavazati jogát. Ezt a minisztérium nem tudta elfogadni, és november elején felfüggesztette a közgyűlési határozatokat. Ugyanakkor novemberben még próbáltak egy következő közgyűlést szervezni, ahol újabb egyesületeket, megyei egyesületeket próbáltak bevonni, mert az egész csak arról szól, hogy szavazati jogokat generáljanak, holott sajnos a statutum egyetlen pontjának se felelnek meg jogilag, úgyhogy jelenleg ott állunk, hogy 4 per van a téma kapcsolatosan, amiben részesei a székelyföldi egyesületek, és a tegnap kaptunk egy levelet, hogy a minisztérium február 15-ére összehívott egy közgyűlést, ahol kéri a csapatoknak a véleményét, hogy elfogadják ezt a felfüggesztést, és ugyanakkor felkéri a csapatokat, hogy ebből a padhelyzetből léptessék ki a sportágat, és próbáljanak megszervezni egy újabb választási közgyűlést, ahol vezetőséget lehet választani a szövetségnek, és lehet úgymond a sportéletet szervezni a továbbiakban.
Gyakorlatilag a bajnokság most zajlik?
Zajlik a bajnokság, véleményem szerint illegálisan, de hát valamilyen szinten kényszerültek a csapatok, hogy játszanak, hiszen ha csak a felnőtteket nézzük, elég sok idegen légiós, meg rengeteg hazai játékos, aki készült, akik fizetéseket kapnak, tehát nem teheted azt meg, hogy nem veszel részt a bajnokságban azért, mert próbálok padhelyzetet kialakítani. Ugyanakkor utánpótlásban több száz gyereknek a sportolási lehetőség, a versenyeztetési lehetősége el van, hogyha nem vesznek részt a román bajnokságban, úgyhogy nagyjából mindenki játszik U16-U18 és felnőtt szinten. U11-U12 és az alatta lévő korosztályban pedig a szövetség, ez a szövetségi vezetőség az elmúlt 8 évben nem szervezett bajnokságot. Tehát gyakorlatilag egy olyan Erdély Liga van, amit mi székelyföldi csapatok szervezünk, és természetesen az összes romániai egyesület bekéreszkedett menet közben, hogy játszhasson, mert hanem nem lenne a versenyezzenek.
Gyakorlatilag ettől a február 15-i találkozótól remélik azt, hogy megoldja ezt a helyzetet?
Mivel a minisztérium kell megszabja, hogy kinek van szavazati joga, bízom benne, hogy többet nem történhet meg az, hogy teljesen szabálytalan és illegálisan elvegyik a szavazati jogokat az egyesületektől, és ez oda fog vezetni, hogy a nagy többség el fogja dönteni, akkor a minisztérium jogosan függesztette fel azt a szeptember 11-i közgyűlési határozatokat, és utána meg is fogjuk tudni határozni, hogy mikor legyen a következő választási közgyűlés, és a normalitás talajára lépjünk.
Na most az a kérdés, hogy ki alkotja a többséget, vagy ugye van-e többség, amely normálisan kezelni ezt a helyzetet? Nem ismerem, azért kérdem öntől, hogy...
Egyértelműen mi alkotjuk a többséget, és itt nem csak a székelyföldi vagy az erdélyi csapatokra gondolok, még a galaciak is társultak hozzánk, és a bukaresti sztevának a vezetősége is elmondta, hogy tartatlan az állapot, és ők hajlandóak közreműködni velünk. Az lenne az ideális, hogyha tényleg egy közös összefogással most már tegyünk rendet a sportágban. Teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségű, vagy honnan van az a csapat, vagy az egyesület. Fontos az, hogy a sportágat újra lehessen építeni, és támogassuk tovább ezt a sportágat, hiszen a felnőtt válogatott per pillanat 24. a világranglistán, tehát ez azt jelenti, hogy Romániában a legjobban helyezett csapatsportág, olimpiai csapatsportág. Előttünk csak a rögbi van, és az összes többi csapatsportág utánunk van helyezve, és ezek az eredmények, ezt ki kell hangsúlyozni, 99%-ban a székelyföldi, meg az erdélyi csapatoknak a befektetése, a munkájának az eredménye.
Tulajdonképpen most hány klub alkotja a szövetséget? Mert nem sok van az országon.
Itt most a szavazati jogok 22-23 klubról szólnak, amelyben benne van a Harita megyei egyesület is, megyei egyesület, tehát gyakorlatilag 22 csapat van. Véleményünk szerint 18 csapatnak van szabályosan szavazati joga, és a 18 csapatból azért én most számot nem mondok ki, de jó többsége az, ami kezünkben van. Mert nagyon egyszerű, tehát U18-as bajnokság per pillanat három csapat játszik, Brassó, Csíkszered, Gyergyó, az egyértelmű, hogy nálunk van. U16-ban van 7 csapat, de abból 6 csapat erdélyi, székelyföldi, úgyhogy elég tiszta és világos, hogy kinél vannak itt az erőviszonyok.
Közben pedig készülnek, egyetemista világkupát szerveznek Karcfalvára. Mikor lesz ez az esemény, és kiket várnak?
Április 14 és 19-e között szervezzük meg a világkupát. Úgy gondolom, hogy egy sportdiplomáciai siker, hiszen a Sapientia U23-as csapatának a részvétele az európai egyetemista bajnokságban, az ott elért eredmények és a csapatunknak a szervező képessége által lettünk felkérve, hogy szervezzük meg ezt a világkupát, és tudomásom szerint még ilyen világrendezvény jégkorongban nem volt Romániában, ahova eljön Amerika, Kanada, Svédország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország és a hazai csapat. Tehát számunkra egy nagy-nagy mondjam azt, hogy diplomáciai siker.
Országos válogatottak?
Országos egyetemista válogatottak, olyan sportolókba tevődnek össze, akik nem profik. Tehát a tanuló sportolók, akik jégkorongoznak. Tehát, hogyha a viszonyítási alapot mondjam, hogy hogy állunk mi a világviszonylathoz képest, Amerika olyan rendszerben, hogy 150 csapatból válogatják össze a játékosokat, nekünk per pillanat hazai szinten van egy, amelyről elmondhatjuk, hogy egyetemista csapat, viszont van még néhány olyan sportoló, aki játszhat, viszont itt is nagyon fontos, az Erste Ligában játszó egyetemisták nem játszhatnak, csak azok, akik a román bajnokságban játszanak, mert az Erste Liga az már profi ligának van nyilvánítva, és emiatt azok a sportolók nem játszhatnak a válogatottban.
Tehát, hogy gyakorlatilag a Sapientia sportolói adják a gerincét?
Ja, a gerince csapatnak a Sapientia sportolóiból lesznek, vannak néhányan más olyan Romániában játszó csapatoknál, akik pretendensek, gondolok itt a háromszéki ágyúsok jó néhány játékosaira, akik a Sapientiába is megfordultak, és onnan mentek tovább, de van a Stevanál is egy-kettő, hogyha nem lesznek ők a felnőtt válogatott tagja, akkor esélyesek, hogy játszanak a világkupán.
Hú, hát nem irigylem önöket, meg fog felelni Karcfalva. Most nyilván, hogy a központ az biztos, hogy világszínvonalú, de hát környéken annyi csapatot elszállásolni, van infrastruktúra Székelyföldön erre?
A világkupa szervezésében a partnerünk az Európai Egyetemista Ligának a vezetősége, az EUHL-nek a vezetősége, és az amerikai, észak-amerikai egyetemista ligának a vezetősége. Novemberben jöttek, meglátogattak minket, megnézték az infrastruktúrát, és meg voltak elégedve, azt mondták, hogy megfelelő erre a megmérettetésre, úgyhogy természetesen igénybe véve az összes szálláshelyet, ami létezik, karcfán panziókat, meg az akadémiahoz tartozó kollégiumot meg fogjuk tudni oldani. Elegendő hely van 8 csapat számára, a delegációk számára, a bírók számára, és ugyanakkor bízom benne, hogy a nézők is, ha valahonnan messziről jönnek, akkor megtalálják a megfelelő szálláshelyet, akár ebben is tudunk segíteni, hiszen Felcsíkon, meg akár Csíkszeredában vagy Erdőben is vannak szállás lehetőségek.
Közben ugye zajlik a hoki szezon, az utánpótlás tagjai számára is tudnak edzeni az akadémián a gyerekek, fiatalok?
Hál' Istennek jól állunk. Egy olyan infrastruktúra épült ki az elmúlt 5-6 évben Székelyföldön, amely ki tudja szolgálni jelenleg a rendszer, tehát gondolok itt a 8 központra, amely tartozik a székelyföldi rendszerhez, akadémiához, csak saját jégpályára, de ők tudják használni a csíkszeredai sátorpályát, úgyhogy minden központunknak megvan a saját felülete, ahol edzen. Minden korosztály megtalálja a megfelelő idő és jégmennyiséget, amire szükség van. Edző létszámban is jól állunk, a gyerek létszámunk is hál' Istennek szépen növekedik. Most például ilyen 1300 gyerek körül beszélünk, aki aktívan jár edzésre és versenyzik U6-os korosztálytól egészen U23-ig. Nehézségek természetesen vannak, de úgy gondolom, hogy egy olyan rendszer épül, amely közép-hosszú távon majd meg fog tudni állni a saját lábán is, és fogja tudni szolgálni székelyföldi jégkorongot.
Mind fedett pályán edzenek? Mert ugye az idei tél nem igazán volt kedvező arra, hogy kinti pályán hokizzanak.
Kivétel nélkül mindenki fedett pályán edz. Sajnos ugye vannak nekünk szép emlékeink, én is gyerekkoromban sokszor játszottam nyitott pályán, akár hónapokon keresztül lehetett edzeni, most már nem olyan telek vannak, úgyhogy egyre kisebb az esélye annak, hogy nyitott pályán lehessen majd stabilan tervezni. Természetesen vannak néha olyan telek, ahogy volt a tavaly is, amikor hosszabb ideig, 2-2,5 hónapig elég hideg volt ahhoz, hogy a természetes jég létezzen. Szükség lesz további jégpályáknak talán a megépítésére, és nagyon fontos, hogy közös erővel szükséges ezeket fenntartani, hiszen nem egyszerű feladat, elég nagyok a költségek, elszaladtak a villamos energiaárak is, és nagyon nehéz ezeket az infrastruktúrákat fenntartani.
Vannak ígéretek arra a kormányzat részéről, hogy újabb pályák épülnének?
Igen, személyesen én is részt vettem egy tervezési folyamatban, ahol próbáltunk egy olyan jégpálya, két jégpálya típust kitalálni, mint ahogy a tanúszodáknál is megtörtént, amelyek viszonylag könnyen felépíthetők, és szolgálják az utánpótlás sportot. A kormányzás részéről van ígéret, hogy több ilyen jégpálya is létrejöhet. Én most nem szeretném megnevezni, mert nem biztos, hogy ezek a hivatalos információk, és akár alá vannak írva a papírok, ezért nem mennék ebbe bele, de tudom, hogy vannak ilyen kezdeményezések, és nagyon fontos lenne ezt, amikor elindultam a Jégkorong Szövetség elnöki pozíciójára, akkor kihangsúlyoztam, nagyon fontos lenne, hogy legalább minden ország, vagy az ország minden megyeszékhelyén szükséges lenne egy jégpályát felépíteni, és olyan megyékben, ahol a nagyobb az igény erre, ott talán minden városban érdemes lenne egy-egy pályát létrehozni.
Igen, hát Marosvásárhelyen már csak be kéne fejezni, 80%-ban kész van egy vagy 11 néhány éve, de talán az is befejeződik valamikor. Mai meghívottam a Székelyföldi Jégkorong Akadémia menedzsere Nagy Attila, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvasarhelyi.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. A koronavírus járvány mindenre rányomta bélyegét a sportolókra, és minden bizonnyal az elmúlt 2-2,5 esztendőben többet, másképp kellett foglalkozni a hokisokkal a járvány idején, pont a járvány kezdetén beszélgettünk legutoljára, azt hiszem.
Természetesen a jégkorongot is befolyásolta, habár azt el tudom mondani, hogy voltak olyan központok, ahol határozottan jól jött, mert a bezártság miatt olyan családok lettek érdekeltek a korcsolyázás iránt, hogy elhozták a gyereket éppen csak, hogy mozogjon, aztán hál' Istennek a gyerekek ott ragadtak, és jégkorongozók lettek. Amit én legjobban fájlok, és legnagyobb hátránynak látom, az a közösségeknek a mondjam, a szétesése. Nagyon nehéz újraépíteni. megszokták, mondjam azt, hogy elkényelmesedett egy picit a rendszer, elkezdtük élőbe közvetíteni a mérkőzéseket, utánpótlás mérkőzéseket, és sajnos azt tapasztalom, hogy ha akár nemzetközi megmérettetést is szervezünk, a szülők még a saját gyerekeiket se jönnek el mindig megnézni, holott ilyen 20-30 perces távolságot kellene utazni, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a közösségépítés, ez újra sikerülni fog nekünk, elkezdtünk már ezzel foglalkozni, és újra visszajönnek a szülők a jégpályára, mert azért soha senki ne felejtse el, a gyerek elsősorban azért játszik, hogy legyen büszke az apukája, az anyukájára. Amellett azért is játszik, mert neki tetszik, de meg akar felelni, és be akarja bizonyítani szüleinek, hogy ő ügyes.
Igen, és hát egy újabb polémiával nem akarok keveredni, de nem utolsó sorban azért is, hogy az edző is értékelje az ő munkáját.
Igen, itt most a szülőket emeltem ki, de hát a felnőtteknek akarnak, azoknak a személyeknek megfelelni, akik a környezetükbe irányítják azt az aktivitást, amiben ő részt vesz.
Edzések szempontjából már visszatért minden a régi kerékvágásba?
Vissza van térve, hál' Istennek, minden a kerékvágásba. Ott megfelelő számú edzés van a gyerekek számára. Próbáljuk nem túlhajtani őket, és javasoljuk mi a mai napig, hogy 13-14 éves korig, akár 15 éves korig is a gyerek próbáljon ki több sportágat. Tehát ne a korai specifikáció vagy a specializálás ne induljon el, mert az a kiégéshez vezet, és rengeteg tanulmány van arról, sokkal felettebb országokból, hogy azok a gyerekek válnak igazán sikeresek sikeres a sportban, akik több sportágat kipróbálnak kisebb korban.
Igen, mert hogy nagyobb eséllyel találják meg a helyüket, ugye, de vajon hogyan lehet ezt végrehajtani, hiszen ugye már hokiban is, fociban is, minden sportágban gyakorlatilag 4-5 éves koruktól elkezdik a gyerekek a sportot. Valaki, a gyerek képes 8-9-10 éves korába beépülni egy csapatba? Mert ugye azt mondják, hogy hát a mi gyerekeink már 5 éve edzenek, hát most jön egy gyerek, aki eddig kézilabdázott, most átjön kosárlabdázni, vagy hokizni, vagy focizni, vagy akármi, hát hogyan tud? Erre léteznek tanulmányok?
Igen, rengeteg tanulmány van ezzel kapcsolatosan, és ugye a jégkorong ilyen szempontból még specifikusabb, mint a többi sportág, mert ugye meg kell tanulni korcsolyázni. Igen. És 14 éves korig alakulnak ki azok a technikai elemek, amelyek aztán, hogyha véletlenül nem helyesen vannak megtanítva, akkor elég sokat kell foglalkozni vele, hogy helyre kerüljenek. Ezért a jégkorong talán specifikusabb, de rengeteg olyan eset van példa rá, hogy egy gyerek mondjuk 8-9 éves korba kezd el jégkorongozni, akkor kezd el korcsázni. Igaz, hogy úgy tűnik, hogy picivel gyengébb, de 16-17 éves korára utoléri a többit a harmadikus fizikális fejlettsége miatt, mert ő addig, hogyha más sportágokban vett részt, akkor tudta fejleszteni úgy magát, hogy pluszot tud hozni, és akkor a 16-17, akár 18 éves korra utol is érheti a többieket, sőt el is kerülheti ennek köszönhetően.
Tapasztalják a lemorzsolódás jelenségét mondjuk a 13-14-15 éves gyerekeknél? Mert én azt tapasztalom, hogy az a kor, amikor hát elég sokan váltanak. Hát most nem mondjuk azt, hogy feladják, de nagyjából erről van szó.
Igen, ez minden sportágban megtörténik. Itt az egy dolgot meg kell említeni, hogy talán a legfontosabb. A sportágakban való bevezetés periódusában a legfontosabb dolog, hogy a gyerekkel szerettes meg azt a sportágat. Amennyiben ő nagyon elhivatott lesz, és nagyon szereti, amit csinál, nagy a valószínűség, hogy 13-14-15-es korban nem fogja elhagyni. Akármilyen szinten játszik, mert ő élvezetből teszi. Ha viszont a nevelési forma megfélemlítés alapú, vagy kényszer, akkor nagy a valószínűség, hogy az első olyan alkalom, amikor a gyereknek lehetősége lesz, akkor ki fog lépni.
Kényszer ki részéről? Főleg a szülők részéről, ugye?
Szülők, edzők, itt azért elég komplex ez a folyamat. Akár csapattársak, ugye ez a győzelmi kényszer, hogy mi 10 éves korban meg akarunk nyerni mindent, mert azt hiszi a rendszerünk, hogy mi csak akkor vagyunk jók, hogyha ma megnyertünk valamit. Ugye nem véletlenszerű az, hogy a jégkorongban U12 végig nincsen eredményszámolás.
Hivatalosan
nincsen. Persze, azt azért tudjuk, hogy mindenki számolja, de nagyon fontos lenne ezeket az elveket, hogy mindenki fogadja el, mert itt az a legfontosabb, hogy gyerek szeresse meg az aktivitást, későbbiekben pedig tud majd specializálódni, és akkor a versenysport, amikor oda kerülnek közel hozzá, lehet évezetes számukra, és akkor kevesebben fogják abbahagyni.
Elkezdődött egy másfajta nevelés az utánpótlásnak, az, amiről az elmúlt percekben beszéltünk, és bizony az elején komoly akadályokba ütközött. Hogyan tapasztalják, véghez tudták vinni ezt a mentalitást, váltást, vagy vagy jó úton haladnak ezen a téren?
Hát mondjam azt, hogy most is küzdünk, mert ez nem is olyan egyszerű folyamat, hiszen több évtizedes nevelési forma van, amire nem tudom azt mondani, hogy rossz. Annak is megvolt a hozadéka, és volt egy olyan rendszer, amikor ez a nevelési forma teljesen működőképes volt, mert a gyerekeknek nem sok lehetőségük volt.
És ennek része volt az is, mondjuk ki, hogy bizony meg is verték a gyermekeket.
Igen, igen, természetesen, de hát verbális, nonverbális, fizikai agresszió az benne volt, sajnos mai napig benne van, és ezek a dolgokkal rengeteget kell foglalkozni, nem véletlenszerű, hogy igaz, hogy még vásárhelyen nincsen, de most keressük itt ide is a szakembert, minden központunkban van pszichológus, aki dolgozik a gyerekekkel csoportosan már viszonylag korai periódustól, hogy szokják meg a gyerekeket csapatban együtt élni, együtt dolgozni, egymást tisztelni, becsülni, miről szól, és azt is meg kell tanulják a gyerekek, hogy együtt tudnak győzni. Tehát mindenki szeret győzni, nem arról beszélünk, hogy mi nem, azért nem kérjük az eredményt, mert nem szeretünk győzni. Sőt, imádunk győzni, csak megvan ennek a forma és az ideje, és ezt nem szabad elsietni, nem szabad nagyon korán ráerőltetni a győzelmi kényszert a gyerekekre.
Segít a pszichológusok munkája, főleg kikkel foglalkoznak? Sportolókkal, edzőkkel, szülőkkel, mert úgy nagyjából azt hiszem, hogy mindenkivel kéne foglalkozni.
Mi próbáljuk mind a három szegmens lefődni. Elsősorban ugye az edzőkkel kezdtük megértetni velük a specifikus gondolkodásmódot minden korosztályba, és akkor az alapján való oktatást. A havi rendszeressége vannak az edzőknek, képzések és egyéni tanácsadása is van lehetőségük. A gyerekekkel is foglalkozunk csoportosan is, amikor szükség van egyénileg is, és a szülőknek is próbálunk információkat adni, ha csak a lélekróbát említem meg egy cikksorozat, ami megjelent az oldalunkon, de szerveztünk már roadshow-kat, ahol pontosan erről beszéltünk, hogy miért fontos a gyereket nem megfélemlítéssel bevinni a sportba, vagy akár a családon belül is, hanem szeretet alapú, megértés alapú, bízalom alapú nevelési rendszerbe bevezetni.
És fogékonyak a szülők erre?
Vannak jó példák, vannak, akik egyáltalán nem tudják ezt elfogadni, sőt, nem is egyszer bal liberálisoztak, hogy itt milyen hülyeségeket próbálunk mi bevezetni itt, és a gyereket azt szigorúan és keményen is akár ütve verve kell nevelni, mert úgy fogja megtanulni. Mi ebben nem hiszünk, mi abban hiszünk, hogyha következetesen közös szabályok által következetesen felépített rendszeren keresztül neveljük a gyereket, akkor ő 13-14 éves korban meg se fogja gondolni azt, hogy abba hagyja vagy nem, hanem boldogan fog tovább sportolni.
És hát volt ellenállás az edzők részéről is velük?
Természetesen volt is, meg van is. Volt is, meg van is. Akivel elkezdtük tudni a folyamatot, úgymond nem, hát az elfogadtatni nem a megfelelő szó, akivel kezdtünk tudni közreműködést, megértették, hogy merre fel tartunk, egyértelműen folytatjuk a közreműködést. Aki ellenáll és nem hiszi azt, amit mi mondunk, azzal természetesen nem tudunk közreműködni, azt is elfogadjuk, hogy neki más a véleménye. Természetesen ő folytathatja a munkáját, csak nem abban a rendszerben, amit mi képviselünk, amit mi szervezünk.
Említette már néhány szóban, de ha kifejtené bővebben, hogyan lehet ma motiválni a fiatalokat, sportolókat?
Elég sok megoldás van. Ugye mindenki azt próbálja felhozni, hogy azért kell menjen a gyerek sportolni, hogy ne kütyüzzön, ne számítógépezzen, ne telefonozzon. Én nem teljesen így látom. Én azt látom, hogy a gyereket úgy lehet motiválni, hogyha egy olyan közösségbe kerül be, ahol neki jó, ahol szereti, ahol szívesen visszamegy. És vannak erre, ezzel kapcsolatosan kutatások, ott 11-12 éves gyerekek elmondták, hogy az ötödik legfontosabb szempont náluk, hogy nyernek-e vagy nem. És minden e fölött volt. Tehát a barátkozás, a csapat, a környezet, az edzőbácsinak a személyiség, az edzőnének a személyisége. És nekünk ilyen családi hangulatot kell teremteni, olyan környezetet, ahol ők jól érzik magukat, és ahol azokat a pici örömöket, ugye most mondom, egy 6-7 éves gyerek, az én fiam is 6 éves, most játszik az uniós korosztályba, hogyha elmegy havonta egy tornára, és lejátszik 5 meccset 3 óra alatt, nem is ízi a fáradtságot, és annyira nem számít nekük az eredmény, azt se tudják, hogy kit vertek meg, vagy kit nem a nap végén, de nem is emlékeznek arra, hogy mi történik. Ezt szeretnénk mi továbbvinni, és a gyereket úgy lehet motiválni, hogy felvezetünk nekük egy életútat. Egy életpályát, ahol elmagyarázzuk nekük, hogy a sport, mert van még rengeteg lehetőségük, és nyissanak bátran felé. Tanulni kötelező, és emellett a sportot lehet normálisan viselni.
Van, és kell, hogy legyen példaképük?
Érdekes kérdés, nem tudom. Én nekem nem volt soha példaképem, igaz, nem is voltam világszintű sportoló, felnőtt szintén hékorongoztam elég sokat, de nem voltam kiemelkedő, közepes szintű sportoló voltam, soha nem volt példaképem, viszont voltak olyan személyek, olyan emberek, akikre felnéztem és elfogadtam a véleményüket.
Mai meghívottam a Székelyföldi Jégkorong Akadémia menedzsere Nagy Attila, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani.
Szeretettel köszönöm önöket, Lurand vagyok, Pomorú Dalmásról, és azt a kérdést szeretném feltenni a meghívottnak, hogy szeretném megtudni, hogy Kercső Árpád most mivel foglalkozik, milyen beosztása van, hiszen tudjuk, hogy a magyar jégkorong nagyon sokat köszönhet neki, és ő alapozta meg a jégkorongnak a fejlődését nagy mértékben, és az ő edzői munkája meghozta a gyümölcsöt, hiszen tudjuk, hogy nagyon szigorú személy volt. Mi a szeretnék?
Köszönjük szépen a kérdést!
Üdvözlöm, Kercső Árpád per pillanat a jégvihar mozgalomnak az egyik szakmai vezetője. Többször beszélgettünk az elmúlt periódusban, hogy hogyan tudjuk a jégvihar mozgalmat összekötni a Székelyföldi Jégkorong Akadémia aktivitásával. Szakmai egyeztetések folynak a továbbiakban is. Próbáljuk, amennyiben csak lehet minden eszközzel segíteni a munkájukat, jégfelületet biztosítunk, amikor nincs máshol lehetőségük. És megbeszéltük azt, hogy a falusi környezetből való toborzás és azoknak a gyerekeknek a még hangsúlyosabban való mozgatása egy nagyon fontos lépés, és mi egyértelműen támogatjuk ebben a törekvésében.
Mi ez a jégvihar mozgalom? Én nem tudom.
A jégvihar mozgalom Gyergyószéken mondjuk úgy, hogy másfél éve kezdett el mozgolódni. A céljuk az, hogy azokat a gyerekeket is tudják bevonni a korcsolázásba, a jégkorongozásba, akiknek mondjuk nincs lehetőségük teljes egészében, mert a szülők nem tudják elvinni. Ugye hozzátenném, hogy a Székelyföldi Jégkorong Akadémia a Felcsík, és ott 11 éve működik a jégpálya, ott is 11 évvel ezelőtt körülbelül egy ilyen mozgalom indult el, ugyanakkor 6 évvel ezelőtt az alcsíki mozgalom is újraépült, holott előtte is voltak kezdeményezések, de most, ha csak a hacsikot veszem példaként, akkor több mint 70 gyerek jégkorongozik. Hát a célja az, még egyszer visszatérve a jégvihar mozgalomnak, hogy az utánpótlás sportba bevonni azokat a falusi gyerekeket, akiket heti rendszerességgel a szülők nem tudnak vinni edzésre.
Az akadémián elitképzéssel is foglalkoznak. Melyik korosztálytól kezdve javasolt, illetve hogyan szervezi ezt meg az akadémia?
Tehát az elit képzésünk gyakorlatilag ettől a szezontól 2022-2023-tól indult el. Addig nem szerettünk volna olyan szelekcióba belemenni, amely által esetleg meggyengítjük a központokat. Azt mondtuk, hogy akkor kezdjük összevonni a gyerekeket napi rendszerességgel, amikor a központok ezt nem érzik meg, és tovább tudnak játszani a hazai bajnokságban. Elkerültünk erre a pontra idén. U16, U18 és az U23-as korosztályban van elitképző programunk, az U15-ösöket is részben már bevezetjük, mert ők is játszanak közösen magyar bajnokságban. Célunk az, hogy a legtehetségesebb 22-25 gyerek egy korosztályból lakjon együtt, éljen együtt, tanuljon együtt, sportoljon együtt, és tudjuk belőle kihozni a maximumot. El kell mondjam, hogy nem egy egyszerű folyamat, hiszen nagyon megterhelő. Persze pontosan basztott programjuk van a srácoknak, és néha tudjuk, hogy nagyon megterhelő, de azt látjuk, hogy elég jól vették az akadályokat, és hogyha eredményekről beszélgetünk, mert eddig nem nagyon beszéltünk eredményekről, akkor büszkén mondjuk el, hogy már az első évtől fel tudtunk zárkozni a magyarországi elit akadémiák mellé, ott kiki mérkőzéseket játszunk, a legjobbakat is meg tudjuk verni, és ez egyértelműen bizonyítja azt, hogy ez a türelmesen kivált periódus, ez hasznos volt, és most már ott tudunk lenni, és ugye még azt is hozzá kell tennem, hogy az U16-os korosztályban gyakorlatilag 30 gyerekből válogattuk ki a 25-öt. Én bízom benne, hogyha megyünk lefelé, és a piramis szélesedik, akkor a következő 4-5 évben még jobb csapatokat tudunk összerakni, és ez azt fogja jelenteni, hogy egyre több sportolónk lesz a magyar válogatottban, a román válogatott jó részét eddig is a mi sportolóink alkották, és ettől arra fel is ez így lesz nagy-nagy valószínűséggel.
Most ezek a fiatalok, ők gyakorlatilag Karszfalván élnek, oda beköltöznek a központba, és ott képzik őket?
Így van.
Ott is járnak iskolába?
Hol? Nem, iskolába Csíkszereda vagy Gyergyóba járnak, mindenki azt az intézményt választhatja, ahol szeretne tanulni. A 9-eseknek már sikerült az idéntől elindítani a sportosztályt a kájoni központba, Kájon iskolába, Csíkszeredában, úgyhogy ez egy nagy előrelépés, és ezt próbáljuk ezt a folyamatot továbbvinni. Van olyan sportolónk is, aki a Mártonáromban tanul, van, aki a Segítő Máriában, tehát jó tanuló sportolónk is vannak. Mi támogatjuk őket a tanulásban is, délutáni periódusban, amikor van rá lehetőség, akkor plusz érettségi tantárgyakból felkészülést kapnak, úgymond magánórákat. Az angol nyelvvel is odafigyelünk, hiszen ha megpróbálnak kilépni majd a nemzetközi porondra, akkor szükségük lesz nekik is a magas szintű angol tudásra. Persze, nem azt mondom, hogy zseniálisan működik minden, az elején vagyunk, de ezeket a dolgokat mind szervezzük. Sőt, kulturális életet is próbálunk adni nekük, mert fontos az, hogy ők a mindennapi életben is ott legyenek.
Gyakorlatilag akkor 9. osztálytól kezdve zajlik ez a képzés?
Néhány 8-osunk van, aki igaz, hogy ebben a korosztályban, de még csak 8-os, és a többiek 9-től felfele.
Most ebben a pillanatban ők mind Hargita megyeiek?
Nem.
Vagy vannak akár
nem. Kovászna vagy megyeiek is vannak, Kézdivásárhelyről is, Sepsiszentgyörgyről, és most már kapogtatnak lassan a kapon a Maros megyeiek is, úgyhogy gondolom, hogy egy-két éven belül már az elitképzésben ott lesznek.
Igen, működik egy orvosi és metodikai központ is Karcfalván. Miben tudnak itt segíteni a sportolóknak?
Az orvosi és metodikai központnak a fő szerepe az a sportolóknak az ellátása, tehát a rekuperáció, regeneráció, mindenféle sportsérülés utáni felépülés, de ugyanakkor azt mi tudtuk, hogy nem elég csak ez egy ekkora infrastruktúrát ilyen formában kihasználni, így a legelejét úgy gondolkodtunk, hogy a kistérséget is szolgálja ki. Szerződésünk van a biztosítóházzal, a fizioterápiás kezelésekkel kapcsolatosan, és több mint 40 ezer kezelést végeztünk már el, fizioterápiást külsős pácienseken. Ugyanakkor magánrendelésben orvosaink vannak, kardiológusok, gyerekkardiológus, belgyógyászok többféle szakákban. Figyelünk az egészséges életmódnak a segítésére is, ha most egy konkrétumot el tudok mondani, a sportlaborunk az már egyre több sportágod, akár magán embereknek is kezdte szolgáltatni a sportesztelést, a sportdiagnosztikát. Használható a medencénk a külsősök számára is, és ugyanúgy az összes felület, ami létezik a metodikai részen, gondolok itt a súlyteremre, vagy a technikai, sporttechnikai felületre.
Uh-huh. Elég a sportolóknak az a heti 2-3-szor, 1 vagy 1,5 óra felkészülése, edzése, mit tapasztalnak? Főleg ugye itt, akik az elitképzésben vesznek részt, és hát mondjuk távol vannak a családtól, hogyan tudják őket, nem tudom én, motiválni arra, hogy akár plusz edzés, vagy plusz mozgást gyakoroljanak, hiszen mostanában gyakorlatilag nem sok lehetőségük van pályán kívül akár korcsolyázni, vagy mozogni. Mozogni lehet, mondjuk szaladni.
A jégkoromban a 2-3 edzés az U10-es korosztályig ajánlott. U12-től már heti 4-ben gondolkodunk, és U14-től felfelé pedig heti 4-5 edzés. Az elitképzésben részvevő sportolók hetente 5-6-szor edzenek jégen, emellett majdnem napi rendszerességgel száraz edzésük is van, plusz a mérkőzés terhelés, úgyhogy itt azért a szakirodalom leírja, hogy 16 éves kortól arrafele az évi 1300 óra az egy e-sport fele tartó sportolónak kötelező edzés, úgyhogy mi ezt próbáljuk is tartani.
Most a jégen egy évből mennyi időszakot tudnak edzeni a sportolók?
9-10 hónapot edzenek jégen. Van egy teljes hónap, ami szünetet jelent, amikor a szervezetnek meg kell pihenni teljes kihagyás, de ezt általában nem egyszerre, nem két tömbre osztva szoktuk bevezetni az életükbe, és amikor nincs jég, akkor száraz felkészítő van az alapozás a következő idénre.
Ez főleg nyári időszakban.
Főleg nyári, de a szezon az augusztus 1-től április végéig tart, április vége után május közepéig van egy szabad periódus, akkor elkezdik az első alapozási szint, valamikor június-júliusban lesz még egy szabad rész, és augusztustól megyünk jégre. Úgy.
Meg tud állni saját lábán a Székelyföldi Jégkorong Akadémia, hiszen korábbi években kaptak magyarországi támogatást, ez folytatódik, vagy hogyan lesz majd az anyagi biztonság a jövőben vajon?
Most is kapjuk a támogatást a Magyarországról, köszönjük ezúttal is a magyar kormánynak, hogy látta fantáziát benne és támogat minket. Az infrastruktúrális fejlesztés mellett működésre is kapunk pénzt, viszont a központokat azt próbáljuk úgy összerakni, úgy segíteni őket a munkájukba, hogy legyenek önállátóak. Természetesen még mi is anyagiakkal is, meg egyéb szakmai segítséggel ott vagyunk mellettük, de talpra kell állni, úgymond mindenkinek meg kell állni a saját lábának következő periódusban, és gyakorlatilag marad az elitképzés, amire majd mindig szükség lesz megkeresni a forrásokat. Nem csak egy lábon állunk, nem csak egy forrásban gondolkodunk, folyamatosan megoldásokat keresünk, hogy több oldalból tudjuk támogatni a rendszert.
Román Jégkorong Szövetség, minisztérium, egyáltalán román állam részéről kapnak-e valamiféle támogatást?
Perpinát nem, viszont voltak már egyeztetések, hogy mivel egy ilyen elitképző programról van szó, lehet gondolkodni, román nyelven Center of Excellence rendszernek nevezik, tehát a jeges sportoknak lehetnek az, hogy egy ilyen központja, sőt azt gondolom, hogy még legalább 2-3-at kellene Románia szinten kiépíteni, és amennyiben sikerszövetséghez közelebb kerüljünk, meg vagyok győződve, hogy sikeresebben fogunk lépni tovább, mert a jelenlegi vagy az eddigi vezetőséget az elmúlt 8 év az utánpótlás képzés egyáltalán nem érdekelte, nem is törődtek vele egyáltalán, úgyhogy nem olyan példát adok, annyira nem érdekelte őket, hogy az egyetlen bukaresti csapat az U16-ba, aki játszott volna, kizárták, mert rájöttek, hogy nem az ők barátjuk, úgyhogy kb. Így kezelik ezt a történetet.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Székelyföldi Jégkorong Akadémia menedzsere, Nagy Attila volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen, hogy itt lettem.